Kedves rádióhallgatom! János apostol harmadik levele alapján Diotrefészszel foglalkozunk, aki az első helyet kereste a gyülekezetben, és többek között szembeszállt még János apostollal is. Ezért írta felőle: gonosz szavakkal rágalmaz minket. Diotrefész próbálta teljesen tönkretenni az apostolok eredményeit, különösen Jánosét. Ezért János így szól: amikor oda megyek, akkor majd kézbe veszem az ügyet. Felszólalok ellene, leleplezem őt, hogy rágalmazó szavakat használ ellenünk. Valamikor egy férfi hívott telefonon, aki tagja volt gyülekezetünknek, ahol éppen akkoriban szolgáltam. Beszélgetés közben sírt, és így szólt: arra kérem, bocsásson meg azokért, amiket ön ellen mondtam. Olyan messzire ment a rágalmazásban, hogy még azt is kijelentette, hogy én vittem adósságba a gyülekezetet, pedig sohasem vittem egyetlen gyülekezetet sem adósságba, ahol szolgáltam. A tény az, hogy óriási pénzalapot hagytam ott a gyülekezetben, amikor máshova mentem. De ez az említett személy néhány más társával együtt ezt nem említette. Ezért hamis híresztelés terjedt el rólam. Megmondtam neki a telefonbeszélgetés folyamán: nem kell tőlem bocsánatot kérnie. Kérjen bocsánatot az Úrtól. Ezt válaszolta: már nagyon megbántam, amit tettem, és beszéltem az Úrral. Aztán így folytattam: jó lenne, ha most az igazságot mondaná el azoknak, akiknek hamis jelentést tett. Diotrefészhez hasonlóan kártékonykodott a gyülekezetben. Élvezte az előrülést. Élvezte, ha akaratát ráerőltethette a gyülekezetre. Nyilvánvalóan azóta változás következett be az életében. Közben elment egy másik gyülekezetbe, és ahogy tudom, ott szép munkát végez. Ennek nagyon örülök. De valamikor Diotrefész volt. Úgy éreztem, hogy még szigorúbban kézbe kellett volna vennem az ügyét, mint ahogy tettem, amikor még ott volt a mi gyülekezetünkben. Mert János is így szólt: majd én kézbe veszem Diotrefész ügyét. Diotrefész nem elégszik meg ezzel, hanem maga sem fogadja be a testvéreket. Azokat pedig, akik akarnák, úgy szintén megakadályozza ebben, és kiveti a gyülekezetből. Képzeld el ezt az embert. Kizárt mindenkit, aki befogadta azokat, a vendégszolgálattevőket, akiket maga János apostol ajánlott. Milyen szörnyű kép ez egy gyülekezet vezetőről. Ha tönkre akarod tenni a gyülekezetet, akkor csak legyenek ilyen embereid, vagy egy ilyen emberekből álló kis csoportod, és biztosan tönkreteszed a gyülekezetet. Az a szomorú, hogy túl sokan hasonlítanak Diotrefészhez manapság a keresztény körökben. Jánost a szeretet apostolának nevezheted, ha akarod, de az Úr Jézus őt a mennydörgés fiának nevezte. Azt hiszem, rendszeres mennydörgések voltak akkor, amikor János megérkezett ebbe a gyülekezetbe, mert azt mondta, hogy majd kézbe veszi Diotrefész ügyét. Túlságosan nagy baj, hogy más gyülekezetek nem foglalkoznak Diotrefész személyével, aki tönkreteszi a gyülekezetet, ha megengedik, hogy tovább fusson. János megígérte, hogy véget vet ennek az uralkodásnak. Aztán ezt írja: szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van. Aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent. János 3. levelének 11. verse. János bátorítja Gájuszt, hogy folytassa azt a jó munkát, amit addig cselekedett. Aztán hangsúlyozza, hogy csak Isten gyermeke gyakorolja az igazságot. Aki pedig nem cselekszi az igazságot, az nem Istentől született. Most a harmadik személyhez, Demetrioshoz érkezünk. Demetriosz nagyon szeretetre méltó ember. Csak örülni tudunk annak, amit róla olvasunk. Gájusz is gyönyörködtető testvér. Diótrefész a diktátor. És most itt látjuk Demetrioszt, akire mindig számítani lehet. János ezt írja róla. Demetriosz mellett bizonyságot tesz mindenki. Maga az igazság is. De mi is bizonyságot teszünk. És tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. János 3. levelének 12. verse. Demetriosz mellett mindenki bizonyságot tesz. Maga az igazság is. Itt a hitemberéről olvasunk. És azt mondja János, mi is bizonyságot teszünk róla. Két tanú bizonyságtételére mindent hitelesnek fogadtak el. Demetriosznak jó híre volt minden ember előtt, és az igazság is bizonyságot tett róla. Ahogy János mondja, mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Ez a gyülekezet tudja, hogy János igazán tesz róla bizonyságot. Demetriosz nyilvánvalóan Isten csodálatos szentjeinek egyike volt, akiket Diótrefész kizárt a gyülekezetből. Csak egy Biblia versben olvasunk Demetrioszról. Ez az összes, amit róla tudunk. Sohasem említi őt máshol a Szentírás. Azonban ez az egyetlen Biblia vers betekintést enged Isten eme szentjének nemes, keresztény jellemébe. Nem tudjuk őt azonosítani senkivel, aki ugyanezt a nevet hordozta volna. Neve azt jelenti, hogy Demeterhez tartozik, vagyis Szeresz, a fölművelés istene tulajdona. Ez leírja róla, hogy a pogányságból tért meg. Nyilvánvalóan pogány otthonban nevelkedett, és a görögök és rómaiak isteneit imádta. De nem sokára megismerte Jézus Krisztus tanítását, és a csodálat után el is fogadta azt. Mások bizonyságot tettek jelleméről, és hű volt a Szentírás tanításához. Demetriosz nyilvánvalóan annak az embercsoportnak volt a tagja, amelyet János említ, hogy őket Diótrefész nem fogadja be. Egyike lehetett a vándorprédikátoroknak, akik jártak, keltek az első évszázadban alázatosan, ismeretlenül és elismerés várása nélkül. Tagja volt annak a nagy hadseregnek, amely tovább vitte az evangéliumot a római birodalomban, hogy el lehessen mondani, hogy az egész világ meghallotta az evangéliumot. Abban a korban az egész római világ, az egész civilizált világ meghallotta az evangéliumot, de a keresztényeket kezdték kiszorítani, amikor a hitehagyás is megjelent, amikor oda mentek a gyülekezetekbe ilyen emberek, mint Diótrefész. Demetriosz ellenállt az ilyen embereknek. Ezt olvastuk felőle, Demetriosz mellett bizonyságot tesz mindenki. Maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Demetriosz egyike az új szövetség ragyogó fényeinek, Isten legalázatosabb szentjeinek. Körülöttünk ebben a korszakban nagyon sokan hasonlítanak hozzájuk a gyülekezetekben. Nem Diótrefészek, még csak nem is gájuszok, nem kiemelkedő keresztények, csak Isten alázatos szentjei, akik azt végzik, amire Isten elhívta őket. Alázatos módon, talán csak egy kis vasárnapi iskolai osztály tanítanak. Nemrégen hallottam valakiről, aki a nyomorékokat oktatja a vasárnapi iskolában. Milyen csodálatos munkakör ez, de senki sem veszi észre. Sohasem mondanak neki egyetlen köszönő szót sem. Kellett volna már ezt tenniük, de nem tették. És ráadásul ő sem akarja ezt. És zavarban lenne, ha valaki mégis ezt tenné. Istennek sok ehhez hasonló szentje van ebben a korban a kereszténységben. Isten felhasználja őket a kicsiny feladatokban. Az ilyenek nem igyekeznek vezető szólistákká válni, csak énekelnek az énekkarban. Nem próbálnak fő szónokok lenni. Nem akarnak elnökölni az összejöveteleken. Nem akarnak a gyülekezet minden bizottságában vezetők lenni. Csak végzik a közösségben a háttérmunkát. Ők az oszlopai a gyülekezetnek. Teljes szívükből támogatják a munkát. Bátorítják a prédikátort. Az egyik legcsodálatosabb gyülekezeti tag, akit valaha láttam, egy kis asszonyka volt, aki minden vasárnap reggel, görbebottal a kezében eljött a gyülekezetbe. Sohasem hagyott ki egyetlen vasárnap reggelt sem. Mindig tudott valami kedveset mondani azoknak, akikkel találkozott. És főként mindig bátorította a prédikátort. Egyszer ezt mondta: azt hiszem, hogy ez a feladatom. Ez az összes, amit tenni tudok. Pedig más munkát is végzett. A gyülekezet megtelt Isten csodás szentjeivel. De nehogy az legyen a benyomásod, mintha a gyülekezetben mindenki olyan volna, mint Demetriosz vagy Diotrefész. Hála legyen Istennek, hogy a Diotrefészekből elég kevés van, és a Demetrioszok száma egyre növekszik. Azt hiszem, az átlagos helyzet jobb, mint abban az időben volt az egyházban. Azt hiszem, hogy az arány 100 az egyhez. Hála legyen Istennek a kegyes, szolgálatkész Demetrioszokért, ami mai gyülekezeteinkben. Ismételjük azt, amit János apostol róla írt. Demetriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. János az itt érzékeltetett feszültséggel jelzi, hogy Demetriosznak jó híre volt a múltban, és hogy még mindig jó hírnévnek örvend. Demetriosz hosszú időn át bemutatta kipróbált hitét. Ő Demetriosz, a megbízható testvér. A gyülekezet úgy ismeri, mint Isten emberét. Esetleg ámíthatod a gyülekezetet, de Demetrioszt az igazság próbálta ki. Illik rá a hívő megnevezés. János ismeri őt, és egyetért vele. Három forrásból is tanúskodnak arról a tényről, hogy Demetriosz Krisztus tanítását képviseli. A keresztény élet valódi próbája nem a nagy nyilvánosság előtt zajlott, ahol tapsoltak az emberek. Nem a Kolosszeumban került a nagy tömeg elé. 5 millió mártír tett bizonyságot az evangélium igazságáról az első 3 évszázadban, akik letették életüket Krisztusért. Tudod-e, hogy sokkal több millióan tettek bizonyságot hűséges életükkel a mindennapokban? Semmi látványosság, semmi szenzáció, semmi kiemelkedés nem kísérte munkájukat. Csak Istennek éltek. a cél felé tartottak, jó úton haladtak, és csodálatos tapasztalataik voltak. A mi mai civilizációnk ugyanannak a romlásnak a tanúja, amely a római birodalmat jellemezte az első évszázadban. A második világháború után egy angol író színdarabot írt Dühös visszapillantás címmel. Kifejtette azt a feneketlen pesszimizmust, hogy semmi reménysége sincs a jövő felől. Ez a gondolkodás hozta létre a Beatles gondolkodású fiatalok tömegét, amelynek semmilyen más célja nincs e korban, csak a szórakozás, vagy a megsemmisülés. Aténban három fiatallal találkoztam, akik azt mondták, hogy ki akarnak esni a társadalomból, meg akarnak semmisülni. A romlásnak indult első évszázadban, amikor nagyon alacsonyra süllyedt az erkölcs színvonala, akkor jött az az üzenet Istentől, hogy ide adta fiát, az Úr Jézus Krisztust, az emberiségért, hogy vére által megváltsa a bűnösöket. Tömegek kerültek vele kapcsolatba, és elfogadták őt, mint megváltójukat. Hadd mondjam neked, hogy megtalálhatod nevüket a telefonkönyvben, de megtalálhatod őket a Bárány életkönyvében is. Istennek éltek az ismeretlen világban, és meghaltak ismeretlenül a világban, de ismeri őket Isten, és nevük be van írva az életkönyvébe. Demetriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Aztán János apostol a harmadik levél 13. versében ezt írja. Sok írnivalóm volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni. Jól lehet, ő írta János evangéliumát és a jelenések könyvét, kettőt az Új Szövetség hosszabb könyvei közül, János mégis nagyon őszintén kifejezi, hogy inkább elmondaná, mint megírná mondani valóját. Remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni. János harmadik levelének 14. verse. Egy napon ez valóra válik mindnyájunk életében. Szemtől szemben meglátjuk János apostolt. Beszélni akarok vele erről a kis könyvről, amit írt. Sok kérdést föl akarok neki tenni, de természetesen ő arra a tényre utal, hogy majd eljön és szemtől szemben találkozik az első századnak ezekkel a hívőivel. Szemtől szemben beszél Diotrefészszel. Sajnálatos helyzetbe kerül az idős Diotrefész. Bizonyos vagyok abban, hogy megkapja a magáit. Aztán János beszélni fog Gájusszal és Demetriosszal, Isten csodálatos szolgáival. Azt mondja most, hogy személyesen fogunk beszélgetni. És a zárósorokat így írja. Békesség neked! Köszöntenek barátaid! Köszönts te is barátainkat név szerint! Nem csodálatos ennek a levélnek a vége? János ezt mondja. Tudatni akarom veled, hogy barátaink, akik itt vannak, köszöntenek titeket, és ti is fogjátok köszönteni a barátainkat név szerint? Menj és mondd meg Demetriosznak. Demetrios, János üzenetet küldött. Köszönteni akar téged, és meg akarja mondani, hogy idejön hamarosan. Gájusz, Diotrefész és Demetriosz. Ez a három férfi áll előttünk ebben a kis levélben. A kereszténység próbán ment át az első évszázadban. Két férfi ezek között, akiket a levélben említett János, valódi keresztény. Isten hű és csodálatos gyermekei. Az egyik egy szeretett testvér, a másik egy megbízható testvér. De a harmadik diktátor és képmutató. Hadd mondjam neked, hogy az evangélium bőrszandálban járt az első évszázadban a római birodalomban. Korunkban is a mindennapi élet szintjén kell gyakorolnunk az evangéliumot. Ha lelki energiahiány van, el kell vinnünk az evangéliumot az élet fő útjaira és mellékútjaira, oda, ahol az emberek élnek, a mindennapi élet szintjére. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Istenem, hogy foglalkozhattam János apostol harmadik levelével. Vésd elmémbe és szívembe, hogy az igazság útján kell járnom, hogy neked tetsző életet élhessek. Ámen.